Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Mózes második könyvéből, a 14. és 15. és 16. rész válogatott verseiből.
Ekkor Miriam profétanő, Áron nénye dobott meg a kezébe, és kivonultak utána az asszonyok mind, dobolva és körtáncot járva. Miriam így énekelt előttük. Énekeljetek az Úrnak, mert igen felséges lovasával a fegyverbe vetett. Ezután útnak indította Mózes Izraelt a törzs tengertől, és Súr pusztája felé vonultak.
Már három napja mentek a pusztában, és nem találtak vizet. Megérkeztek Márába, de nem tudták meginni a vizet Márában, mert keserű volt. Ezért is nevezték el ezt a helyet Márának. Ekkor zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, és ezt mondta. Mit ígyunk? Ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségért, és az Úr mutatott neki egy fát. Azt dobta bele a vízbe, és édessé vált a víz. Ott adott a népnek rendelkezéseket és törvényeket, és ott tette próbára őket. Azután útnak indultak Élimből. Megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztába, amely Elim és Sínai között van. A második hónap 15. napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izrael fiai, bárcsak hajtunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jó lakásig ehettünk kenyeredet. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalára juttassátok?
A mi segítségünk s minden reménységünk Istenben van, ki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindent. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét Pál apostolnak Filippibe írt leveléből, a 4. rész 10. versétől a 19. versig. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre már elég erősek vagytok arra, hogy gondoskodjatok rólam. Akartatok is gondoskodni, de nem volt rá alkalmatok. Nem mintha nélkülözés miatt beszélnék, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szerényen is élni, tudok bővelkedni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe. A bővelkedésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm abban, aki megerősít engem. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, egyetlen gyülekezet sem vállalt velem közösséget az ajándékozás és elfogadás viszonyában, csak ti egyedül, mert egyszer másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővelkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Két üzenettel szeretném kezdeni. Az egyik üzenet így hangzik. Üzenem haza, él az Isten. És ahol ő jár, van remény. Ne féljetek, megőriz itten. Hát fel a fejjel, nesikém. A másik üzenet a Bibliából való, az imént olvastuk, El vagyok látva mindennel, bővelkedem. Ezt a két üzenetet már elhunyt emberek írták, nem Seychelles-szigeti nyaralásról, nem külföldi kiküldetésből, hanem fogságból írták. Fogságból írták. El vagyok látva mindennel, és bővölködöm. Ne féljetek! Itt van az Isten, gondoskodik rólam. Többféleképpen fordítják a újszövetségi igeverseket. Budai Gergely például így, mindent megkaptam, nagy bőségben élek, börtönben. Amióta Epafroditosztól átvettem, ami tőletek megérkezett. Ez az ember korlátozva van a mozgási szabadságában. És nem azt teszi, amit megkíván, még csak nem is A és B menüből választ, hanem amit elé tesznek. Minden kényelmet nélkülöz. És nem tartja kizártnak, hogy halálos ítéletet hoznak az ügyében. Minden reggel, amikor felébred, ebbe belegondol, hogy az is lehet, hogy rövid időn belül kivégeznek. Elhúzódó várakozásban él. Mit hozhatott neki Epafroditosz a filippi gyülekezet adományaként, aminek annyira örült? Hát nem írja le konkrétan, mégis mire tudunk gondolni, talán tartós élelmiszert, talán gyógyszert, pénzt, egy-két ruhaneműt, hogy ne fázzon, papírt, amin leveleket írhat meg a gondolatait. És írja, köszönök mindent, amit küldtetek, mindenem megvan. Látszik ebből, hogy a bővölködés igen relatív fogalom. Azért érdemes például dokumentumfilmeket, vagy különböző népekről szóló filmeket nézni a tévében, mert azonnal kitűnik, hogy sok milliárd embernél mi százszor jobban élünk. Az is kitűnik, hogy mi az elkényeztetett emberek közé tartozunk. Nekünk téla, otthonaink vannak télen fűtve, gépek, ami könnyítik a munkánkat, az életünket. Ruhánkkal dugig a szekrény, és sok minden. Mi sok milliárd embernél nagyobb bőségben élünk ezen a földön. Egy ember életében is lehetnek egészen különböző szélsőséges állapotok is. Például, ha visszagondolunk, akkor 30 évvel, vagy van, akinek lehet visszagondolni 60 évvel ezelőtt, nagyobb szükségben éltünk. És azon gondolkoztam, hogy hát hol van az megírva, hogy nekünk egész életünkben az egyre jobb felé kell haladnunk. Hát természetes, hogy erre vágyunk, de ezt senki nem ígérte nekünk, hogy ennek így is kell lenni. Most dúskálok ahhoz képest, ahogy kisgyerekkorunkban éltünk. Lehet, hogy nem lesz mindig így. És biztos, hogy sokkal nehezebb annak, aki gyerekként nagy bőségben élt, és utána kell megtanulni lemondani, vagy kuporgatni. Sokkal nehezebb dolga van annak. De bizony senki nem ígérte, hogy egyenes ívben fölfele fogunk haladni ebben a kérdésben. És mindig lesznek új kényelmi dolgok, és a fogyasztói társadalomnak sokféle kínálata, és bizonyára lesz, amivel nem tudunk élni. Mi múlik azon, ha sok mindent nem tudunk megvenni? Mi múlik azon? A bőség fogalma igen-igen viszonylagos. Pál apostol nagyon örült annak a néhány dolognak, amit Epafroditosz hozott. Korábbi állapotához képest úgy éli meg, hogy mindenem van. De azt is írja a Filippieknek, megtanultam, hogy a körülményeim között elégedett legyek. Szeretném ezt a szót aláhozni, hogy megtanultam. Nem így született. Nem egy született igénytelen ember. Nem arról van szó, hogy nem tudja, hogy mi a jó ez az ember. Azért a börtönnél mindenki jobbat kíván magának, hanem megtanulta, hogy a körülményei között elégedett legyen. Megtanult hálát adni. Feltűnő, hogy ebben a levélben milyen sokat ír az örömről, személyes örömeiről is, és mennyi mindenért ad hálát Istennek. Úgy kezdi, hálát ad a gyülekezetért, aminek a létrejöttére persze emlékszik, mert az ő igehirdetése nyomán tértek ott meg néhányan, és erre visszaemlékszik a börtön, hogy milyen csodákat élt ott meg az Isten lelkének a munkája nyomán. Hálát ad a gyülekezetért, amelyik az evangéliumot befogadta. Hálát ad és örül az ő törődésüknek, ami már tulajdonképpen évek óta egy folyamatos dolog, és most megint kapott tőlük Epafroditosz útján néhány dolgot. Örül annak, hogy az ő bátorsága, példája ott a börtönben bátorítja az ige hirdetőket, hogy látják ezt a párt, igen, Krisztusért érdemes bilincseket viselni. És el lehet viselni a börtön létet is, ha úgy fog alakulni. Bátorságot merítenek az apostol példájából, és azt mondja, én örülök, mert látva engem, bátran hirdetik Krisztust, és ha Krisztus hirdetik, én ennek örülök. Örül a munkatársaknak, akik ott vannak körülötte, vagy meglátogatják. Timóteusról ír kedves szavakat, Epafroditoszról, akit most hazaküld Filippibe. Örül ezeknek az embereknek. Testvérek, ha mi most levelet írnánk, milyen örömökről számolnánk be, amikor legutóbb levelet írtunk? Mennyi örömről számoltunk be? Van-e annyi örömünk, mint ennek a börtönben ülő embernek? Ezen az Úrnak szentelt napon, vasárnapon, én szívből ajánlanám azt, hogy vegyünk elő egy ívpapírt, és kezdjük el írni azokat a dolgokat, amivel az Isten bennünket megajándékozott. De azon gondolkoztam, testvérek, lehet, hogy a délutáni programokat el kéne halasztani, mert nem végzünk a felsorolással egy-kettőre, ha őszintén elkezdjük írni azt a papírt. És az is lehet, hogy nem annak lenne hosszabb a listája, akinek emberi összehasonlításban jobb dolga van köztünk. De vegyünk elő egy ilyen ívpapírt. Tanuljunk meg hálát adni, mert csodálatos, felszabadító hatása van annak, ha mi ebbe belegondolunk, és hálával felnézünk arra, akitől kaptuk. Megtanultam, mondja az apostol, hogy elégedett legyek. A hálaadás, a számba vétel, az emlékezés munkája, hogy tudom, hogy kire várok. És Pál apostol is arra gondol, engem az Isten annyiszor visz ki a börtönből, hányszor csak akar. Már eddig is megtette. Engem százszor is kiszabadíthat az Isten a börtönből. De ha nem tenné, mert a levél elején ír erről, hogy az is lehet, hogy nem, annak is örülök, mert számomra a meghalás nyereség. Akkor elégeztem a feladatom, és én vágyódom is Krisztussal lenni, mert az sokkal jobb mindennél. Akkor nem kell tovább harcolni. Krisztussal lehetek. Az Úristen nagy tetteivel járt az apostol, és ezért mindig újra ez a fogózkodója, én tudom, hogy kire várok, tudom, hogy kiben hiszek. A pusztában Izrael vándorló Izrael, akik után éppen csak hogy bezárult a Vörös-tenger, elnyelve az egész egyiptomi hadsereget. Amikor egy keserű vízhez ér, nem tudja, hogy van kire várni. A 10 csapás után, a Vörös-tengeri átkelés után nem tudják, hogy van kire várni. És ez nagyon fáj az Istennek. Nem tudják, hogy van kire várni. És zugolodnak. Az Istennek nagy csodáival, ígéreteivel indultak el. Ugye mi tudjuk, hogy van kire várni. A Szentírás alapján, az emlékeink alapján, Jézus ígéretei alapján azt mondja, ne mondogassátok, hogy mit tegyünk és mit higgyünk és mivel ruházkodjunk. Nézzétek a mező liliumait és az égmadarait, hogy a ti mennyei atyátok eltartja őket, és tudja, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti csak keressétek az Isten országát, és ezek megadatnak nektek. Ha az Isten tudja, hogy mire van szükségem, akkor miért várat? Akkor miért ilyen nehéz? Akkor miért nem akadálymentesíti egy kicsit, persze ez megint nagyon relatív, egy kicsit az életünket? Miért? Azt a kérdést tettem fel, értékesebb életet élnék-e, ha valamilyen ilyen vágyott dolog megváltozna? Értékesebb életet élnék-e? Könnyebbet biztos. De lehet, hogy Istennek nem az a célja, hogy nekem könnyebb legyen, vagy nem ez a legfőbb célja. Értékesebb lenne az életem. Pál apostolnak az első és döntő találkozása Jézus Krisztussal olyan volt, amikor kiderült, hogy az ő célja, meg Isten célja, ezek egészen mások. És azóta folyamatosan tanulta Pál, hogy a legfontosabb dolog, hogy az Istennel harmóniában legyen. Ez fontosabb, mint a körülmények. Ez a lényeg. Mi mindent jelent ez a harmónia? Eszembe jut az a néni, akinél sokáig laktam albérletbe, elmondta, amikor összeházasodtak, akkor az anyósáik házába egy szobát kaptak, és mondta, hogy méretetlen szegények voltunk, de talán soha olyan boldog nem voltam, mint abban a szobácskában, ahol kezdtük az életünket, mert nem a körülmények voltak a dominánsak, hanem az, hogy őszintén szerették egymást a férjével, és dolgoztak, hogy majd a körülmények is megváltozhassanak. Az a kapcsolat, ami köztük volt, mert talán a tágabb családdal, az határozta meg az ő életérzését. Sokfele táboroztam csepeli fiatalokkal, most már egyre több helyen rákoshegyiekkel. Hát, utólag azt kell mondanom volt, hogy kriminális körülmények között, hogy magam is elrettentem, mert hát nem én néztem meg a helyet, vagy amikor megnéztem, akkor nem azt mutatták, ahova aztán az érkezéskor elszállásoltak. És jól éreztük magunkat. Nem azért, mert az egér csontvázakat kellett kitakarítani először is, nem ezért éreztük jól magunkat, hanem azért, mert közöttünk olyan bizalom, olyan jó akarat, szeretet, egymásra hangolódás volt, ami mellékessé tette azt, hogy hol vagyunk. Minden körülménynél fontosabb az, hogy az Isten szeretetében tudom magam. Néha rendkívül jó körülmények között, néha ijesztő körülmények között, de az Isten szeret engem. Életre szóló, örök életre szóló szeretettel szeret. Szeret az Isten, mert Jézus Krisztusban megváltott, azért, mert megszólított és elhívott, azért, mert számomra is Jézus Krisztus út, igazság és élet, mert látom azokat a nem véletleneket az életemben, ahogy egyengeti az utamat és megold dolgokat. Szeret az imádságra kapott feleletekben, és szeret az ő gondviselésében, ami néha a mindennapi, és néha soknapi, ami felől nem kell aggódnom. Az Istennel harmóniában lenni, az ő szeretetében élni, és azt is jelenti, hogy az én teremtőmnek, megváltómnak az akaratára hangolódom. Pál apostol azt írja a levél elején, hogy ahogy az időm múlik, látom, hogy az én itt létem, a testőrség némely tagját is elgondolkodtatja, mert tudják, hogy én Krisztusért viselem a bilincseket. A többi ige hirdetőnek meg bátorságot ad, mert látják az én példámat. Látom, hogy az én itt létemből tulajdonképpen jó dolgok is következnek. És azon gondolkozik, hogy az én helyzetem akkor Isten felől nézve mire jó. Mire tanít az Isten engem, másokat, és mire tud használni ezek között, a körülmények között. Felőle nézni önmagunkat nem könnyű. Inkább szoktunk úgy imádkozni, hogy látod, Istenem, amit én látok. Ugye látod? Isten pedig arra hív minket, hogy látod, próbáld meg látni, ahogy én látom a te életedet. Felőle nézni önmagunkat nem könnyű, de nagyon fontos, mert ezen az úton az Isten meg tud bennünket áldani. Aki hisz, annak mindenütt jó. Igen és nem. Azt mondom erre. Jól érezte magát Pál apostol a börtönben? Igen és nem. Az igen, az nem a börtön miatt volt, hanem Jézus Krisztus miatt volt. Egyébként meg azt írja, hogy jól tettétek, Filippiek, hogy törődtök velem itt ebben a nyomorúságban. Mert ez egy nyomorúságos hely. Nem kell azt hazudni, hogy nem az. Ez egy nyomorúságos hely. És nem mondja azt Pál apostol, hogy noha beteg, de ne, hogy az nem számít, de számít. És ír arról, hogy ő újra, meg újra könyörgött azért, hogy Isten vegye el ezt a betegséget, mert kínlódik benne. Igen, ez is nyomorúság, és szabadulna tőle. De azért nem engedi, hogy ennek ez a küzdelem az ő lelki erejét teljesen felemésze. Aztán ír másút egy kihallgatásról, azt mondja, első kihallgatásom alkalmával senki nem volt velem. Igen, rossz volt úgy kiállni, hogy senki nem volt, aki mellette szól, senki nem volt, akivel összenézzen, és csak egy biztató pillantást kapjon, senki nem volt. Igen, rossz dolog magára hagyottnak lenni, ezt emberileg átélni. Nem kell a nehézre azt mondani, hogy könnyű. Nem könnyű. Nem könnyű munkanélküliségben várni hónapokig, nem könnyű betegnek lenni, nem könnyű szegénynek lenni, nem könnyű embertelen munkafeltételek között dolgozni, nem könnyű. De ugye érzitek, hogy van különbség a között, hogy kimondjuk, hogy nehéz, és a között, hogy számon kérjük Istent, és azt mondjuk, nem lehet rá számítani. Nem jók ezek a körülmények, Pál apostol szerint sem, nyomorúságosok. De úgy van vele, elviselem. De azért tudom, hogy törődik velem az Úr, nem ezzel akarok foglalkozni. Engem fontosabb dolgok kötnek le. És valóban, ezek a fontos dolgok kötötték le Jézus figyelmét is. Számára nem adottság, hanem választás volt, hogy egyszerűen fog élni. Egyáltalán nem fog a saját otthona fenntartásával foglalkozni, ezt eldöntötte Jézus, hanem járni fogja az országot, hogy a lehető legtöbb emberrel kapcsolatba kerüljön. Azt mondja a tanítványoknak, amikor kiküldi őket, amit elétek tesznek, azt tegyétek, fogadjátok el. Ez néha terülterű asztalkán. Biztos, ahogy Jézust is meghívták, vezető emberek, azok biztos, hogy nem vajas kenyérnek megfelelő étellel kínálták, hanem minden jóval. És nyilván máskor meg a kevés igazságos elosztása volt a vacsorájuk. Fontosabb dolgok kötötték le. Az Istennel való megújult kapcsolatra elvezetni minél több embert. Vigasztalni, szeretni, irányt mutatni, megosztani, a megváltást felajánlani, áldássá lenni. Ez volt a fontos. És nem ez a legfontosabb, ha magunk életére gondolunk? Hogy így legyünk ott, ahol vagyunk. Börtönben, vagy szegénységben, vagy kormányhivatalban, vagy akárhol. Áldássá lenni. Rámutatni arra, aki a mi életünknek is a biztonsága, fogódzója, reménye. Vigasztalni, szeretni, megosztani. Nem ez a legfontosabb? Üzenem haza, él az Isten, és ahol ő van, van remény. Üzeni Pál apostol, hogy bővölködöm, üzeni a börtönből. El vagyok látva mindennel. És az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket, Filippiek, Rákoshegyiek. Be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy vannak pillanatok, amikor ezt nem hisszük, hogy él az Isten és szeret. Bocsáss meg, hogy olyan panaszkodós nép vagyunk, hogy annyi jó felett elsiklunk. Igen, a teljességre vágyunk, tökéletes dolgokra, de a teljesség az nem ennek a világnak a jellemzője. Itt legfeljebb sok van, a sok pedig viszonylagos. Bocsáss meg, Urunk, amikor hitetlenül szóltunk, és méltó vagy, Urunk, hogy hálát adjunk neked minden napon. Minden napon, Urunk, sok ajándékodért, jó tettedért, emberekért, Jézus Krisztusért, a megváltásért, ígéreteidért. Te tudod, Urunk, ami most nehéz. Lehet az pénztelenség, lehet munkanélküliség, betegség, egyedüllét, vagy éppen összezártság. Annyi minden lehet. Te tudod mindezeket, és várunk rád, Urunk. Te vagy az, aki ezeket a dolgokat elsődlegesen megoldhatod, megváltoztathatod. Tőled kérünk erőt ebben élni, ha kell, és add, hogy tudjuk úgy is látni, hogy te jóra fordíthatod a nehézséget is. Taníts felőled nézni magunkat. Taníts a fontosabb dolgokkal törődni. Könyörgünk, Urunk, hozzád nemzetünkért. Nem mintha bármit is érdemelnénk, Urunk, ó, bocsásd meg nekünk, hogy a mi népünk annyira összeférhetetlen, elégedetlen, zugolódó nép. Bocsásd meg, hogy tőled oly messzire távolodtunk. Könyörgünk azokért, Urunk, akik ma vívják ennek a népnek szabadságharcát. Adj nekik bátorságot, nemes szívet, bölcsességet, hogy tudjanak tenni jobb körülményeinkért, a jobb létért. És könyörgünk azért, Urunk, hogy ez a nép belsőképpen is megújulhasson, és ne a jó körülmények között vesszen el mindenestől. Így imádkozunk, Urunk, lelki feltámadásért. Áld meg így, kérünk, a te egyházad bizonyságtételét, bennünket is itt, hogy tudjuk Krisztust hirdetni, vallani. Hallgass meg, kérünk, imádságunkat. Amen.
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek, és az Isten békességet, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban.